Előre bocsátanám azt, hogy nem szeretnék kevésséggel beszélni, nem szeretnék megvetéssel beszélni senkiről, hisz én is belekerültem minden csapdába, és én is, amikor utaztam, arra vágytam, hogy minél többet lássak ebből a világból. És csodáltam ezt a világot, mert nem volt más akkor számomra. Csak az volt, amit az öt érzékemmel tapasztaltam, amit a szemeimmel láttam, a füleimmel hallottam, amit tapintottam, amit ízleltem, aminek az illatát éreztem. Tehát csak az volt számomra. És én is habzsoltam az öt érzéki világot, tehát fogyasztottam az öt érzéki világot. Azonban, amikor Indiában voltam, és eltelt körülbelül 9 hónap, akkor eljutottam arra pontra, hogy én már semmire nem voltam kíváncsi. Nem tudtam megmagyarázni, nem értettem, hogy ez miért történik, hogy már nem akartam semmit sem látni. Tehát beteltem, egyszerűen beteltem az öt érzéki valósággal, és úgy éreztem, hogy már nem vagyok kíváncsi sem az aranytemplomra, sem a Taj Mahalra, sem egy újabb tengerre, sem egy újabb öbölre, sem egy újabb falucskára, sem egy újabb művészetre, sem egy újabb spirituális jelenségre. Tehát egyszerűen nem voltam kíváncsi semmivel, semmire, mert valósággal azt éreztem, hogy én beteltem, jól laktam. Én utólag tudom, hogy ezt az érzést az Úristen adta nekem, hogy azáltal induljak el azon az úton, hogy felfedezzem a belső világot, a belső valóságot, ami már nem függ a külsőktől. Azt a világot, amit az Úristen mindannyiunkban egyenként belül épül, belül épít, bennünk épít. És így hazajöttem Indiából, hát valamelyest csalódottam, mert az én tervem az volt, ugye, hogy megkerülném a földet gyalog és stoppal, és hát főképp az én dicsőségemért, hogy megmutassam azt, hogy én milyen magánstrác vagyok. Leplezettem ott, hogy ez az érzés bennem, hogy megmutassam, hogy nem csak egy körös Csoma Sándor van, hanem van több is, mint ő ebben a világban. És a másik dolog az volt, hogy én úgy ismertem magamat, úgy hittem magamról, hogy én igazság kereső ember vagyok, igazság szerető ember vagyok. Tehát én élek halk az igazságért. És mégis az történt, hogy úgy jöttem haza én Indiából, hogy az igazságot nem mondhatom azt, hogy megtaláltam. Tehát nagyon sok megértést kaptam, nagyon sok látást kaptam, amit korábban nem láttam, megértések, kijelentések, meg minden, de nem mondhattam el azt, hogy ismerem az igazságot, megismertem az igazságot. És miután hazajöttem Indiából, belekezdtem a, mondjam azt, a szabadosabb életmódba, tartottam előadásokat különböző helyeken, és elmondtam, hogy mit tettem Indiában, mit éltem meg, de azt is megunta. Egyszerűen már untam levetíteni az indiai filmemet, már untam arról beszélni. Tehát az Úristen nagyon brutálisan engemet azzal szembesített, hogy elértem a végére. Tehát a külső valóság végére elértem. Tehát nincs tovább. Hiába is dicsekednék, hiába is mondanám újból, hogy Indiába hol jártam, mit tapasztaltam. Már unom a saját szavaimat, és unok mindent. És hogyha hallottam ilyen spirituális előadásokat, azokat is untam. Egyszerűen untam mindent, mert semmi újat nem tudtak mondani nekem. És az eléggé borzalmas érzés volt, mert már kívülről semmi olyan élményt nem tudtam szerezni, ami engemet, mondjam azt, meg tudott volna örvendeztetni, mert már mindent ismertem. Oda eljutottam, hogy már a testiséget, a szexualitást is meguntam. Tehát volt olyan, hogy éreztem, hogy unom, ezzel már jól laktam. Tudtam, hogy azt lehetne fokozni különböző perverzióval, újabb kapcsolatokkal, újabb kalandokkal, meg mit tudom én, de valahogy úgy az Úristen nem engedte, hogy ezt túlságosan fokozzam. Noha fokozhatta volna, és akkor elképzelte, hogy nem lett volna amit és akit megmenteni. Szóval, ezt az itt mondtam el a bevezetőbe, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy én sem vagyok külön senkitől, senkinél, ugyanabban az öt érzéki valóságban, labirintusban tévelyektem, mint mindenki más. és én is ugyanúgy ettem a világot, felfaltam a szemeimmel, a füleimmel, az orrommal, az ízlelésemmel, a tapintásommal, tehát mindent letapogattam, mindent meg akartam enni, mindent meg akartam szerezni. Tehát valósággal gyilkoltam. Persze ez ugye kemény szó, tudjuk jó, hogy azért senki nem szeretne úgy gondolkodni magáról, hogy ő gyilkos, de hogyha belegondolunk abba, hogy ahhoz, hogy mi életben maradjunk, tehát vannak különböző létformák, élő létformák ebben az életben, amelyek meg kell halljanak, el kell pusztuljanak ahhoz, hogy én életben maradjak. Például a marha, vagy a csirke, vagy a disznó, vagy mit tudom én, akár a fű, vagy a bogarak, vagy bármi. Tehát ahhoz, hogy én fenntartsam az én létformámat, amit én megismertem és megszerettem, ahhoz más létformák el kell pusztuljanak. Ilyen az átkozott világ. Amiről azt mondja Isten a Teremtés könyvében, hogy átkozott a világ te miattad. Ez Ádámnak az álma, a bűnbe esett embernek a világa, amiben mi is megrekedtünk, én is megrekedtem. És akkor áttérnék a tárgyra, hogy mit nevezünk biztonságnak. Tudjuk jól, hogy az a szó, hogy biztonság, az a fogalom, hogy biztonság, nem csak a fogalom, hanem maga az a jelenség, amit jelöl a fogalom, hogy biztonság, az mindenki számára fontos. Mindenki szeretné magát biztonságban tudni, én is, nem csak te. És ezért a biztonság címszó alatt, a biztonság jelige alatt az embereknek szinte bármit el lehet adni, mert mindenki vágyik a biztonságra. Mivel, hogy a bizonytalanság megjelent. Hol jelent meg az emberben a bizonytalanság? Nyilván az édenkertben, az elbukás után. Tehát azóta, miután Ádám és Éva összefeküdtek egymással, paráználkodtak, utána megjelent a bizonytalanság. Azóta az emberek bujdosnak és keresik a biztonságot. A fegyverben, egymás közelségében, egymás védelmében, különböző helyen keresik a biztonságot és menekülnek, még az árnyékuk elől is. Tehát a biztonság egy olyan hiánycikk a legtöbb ember életében, amiért mindent megtenne, hogy visszaszerezze. Én most röviden egy mondatban elmondanám, hogy mit nevez a mai ember biztonságnak. Az elbukott ember mit nevez biztonságnak, és utána pedig kifejteném azt, hogy mi a különbség az igazi biztonság és a hamis biztonság érzet között. A mai ember azt nevezi biztonságnak, hogy biztonságosan csinálhatja azt, amit akar. Tehát zavartalanul, biztonságos körülmények között csinálhatja azt, amit ő akar. Ezt nevezi az ember biztonságnak. Tehát, hogy én, nekem van egy saját projektem, egy saját elképzelésem, egy saját Ádám és Éva projektem, azt én ki akarom vitelezni, és engemet senki meg ne zavarjon. Ezt nevezem én biztonságnak. Én, mint testi ember. Mint lelki ember, nyilván azt nevezem biztonságnak, hogy az én lelkem, az én belső világom, ami soha nem fog elmúlni, az biztonságban van, nem fog megfertőződni, nem fog eltorzulni, nem fog súlyos károkat szenvedni, tehát a lelkem nem fog elkározni. Ez a biztonság lelki értelemben, fizikai értelemben pedig az, amit az előbb mondtam. Tehát én biztonságosan csinálhatom azt, például, hogyha most én valakivel, ha én össze akarnék feküdni valakinek a feleségével, akkor tennék arról, hogy ne lássa meg senki, olyan helyen bérelünk szállodát, ahol lehetőleg nincsenek ismerősök, nem ismer senki, őt sem ismerik, engemet sem ismernek, és biztonságosan mi összetudunk feküdni, úgyhogy arról nem tud senki. Ez például az emberi biztonság. Amikor én azt csináltam, most persze egy szélsőséges példa, de ebben minden beletartozik. Úgy igazából, amit én szeretek csinálni, bármi, amit én szeretek csinálni, minden, ami eltereli az én figyelmemet, az én belső valóságomról, azt én tudjam biztonságosan, zavartalanul csinálni. Ezt nevezi az ember biztonságnak. Azt mondja az Úristen, a te teremtőd, az én teremtőm, az ég és a föld teremtője, hogy amikor ezt mondják a világban, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhesasszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Nagyon kemény kijelentés ez. Tehát amikor az emberek a biztonság nevében kampányolnak, vagy biztonság nevében a technika vívmányait fejlesztik, és azt árulják, és piacra helyezik. Amúgy voltam Cebiten is, Hannoverben, ezen a hatalmas nagy világkiállításon beszélgettem kínaiakkal, meg mindenkivel, ugye üzleti tárgyalásokat folytattunk, úgymond akkoriban. hittem én is ebben a világban. És ugye biztonsági berendezések, meg ugye akkor a UPS, tehát az a szünetmentes táp, tehát hogy szüntelenül működjön az illúzió. A szünetmentes táp a számítógép mellé azt jelenti, hogy szüntelenül, szünetmentesen tud működni az illúzió, a külső hazugság, amit a szemeimen keresztül én benyalok a képernyőkről. Szóval ez a két biztonság körülbelül, és akkor most ahhoz, hogy megértsük, hogy mit nevezünk mi biztonságnak, és mi az igazi biztonság, én segítségül hívom azt a kis videót, amit az előbb néztem meg. Nem szoktam hangsúlyozni, nem szoktam én videózni így, tehát nagyon ritkán nézek meg egy ilyen tartalmat, amikor valami elém kerül, és úgy érzem, hogy valamit azt meg kell nézem, akkor megnézem. Korábban még beszéltem erről a magyarországi lányról, aki Kínában él, és csinál különböző ilyen tartalmakat a YouTube-ra, hogy milyen Kínában az élet. És egy alkalommal, amikor a drón hozta az ebédet számára, akkor készítettem egy videót arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy a drón maga, a technika ennyire kiszolgálja az embert. És most újból eljött egy videó már másodszorra, és úgy éreztem, hogy nézzem meg, és nem is bántam, hogy megnéztem, mert úgy érzem, hogy ez a tartalom segít jobban megérteni, hogy mi a különbség az igazi biztonság és a hamis biztonság között. Ebben a videóban ez a lány elmondja, hogy miért van már 6 éve, miért vannak, gondolom a barátjával együtt, már 6 éve Kínába, és felsorolja az érveket. Én az éveket kiegyzeteltem, és azokról fogok beszélni, és azok mentén meg fogjátok látni, hogy milyen szépen fog körvonalazódni, hogy mi a különbség az igazi biztonság és a hamis biztonság érzet között. Hát ő azzal kezdte, ugye, hogy ő tanárnő tanít angolt egy iskolában, tehát hangsúlyozom, nem szeretném lenézni egyáltalán. Tehát én nem vagyok különb teljesen biztos, mint ő. Hatalmas szükségem van ma is Istennek a könyörületére, az ő irgalmára. Nem vagyok jobb, mint ő. Teljes szívemből kívánom, hogy azt, amit ő most a szemeivel lát, a testi szemeivel lát, egyszer majd megláthassa Isten szemével is. Teljes szívemből kívánom neki és a kedves barátjának. Úgy, ahogy nekem járt a látás és a kegyelem és a megbékélés, hiszem, hogy neki is járt, tehát nem lenézéssel mondom. Az első, amit ő kiemelt, azt mondja, a munkahelyi megbecsülés. Elmondta, hogy mennyire megbecsülik őt a munkahelyen. Tudjuk jól, hogy az Úristen ezzel szemben, mondjam azt a bűnös embert, a bűnbeesett embert, aki a saját tervét kezdte megvalósítani a Földön, és elfordult Istennek a tökéletes tervétől, az élet tervétől, az élet tervrajzától, azt az Úristen nem akarja úgy megbecsülni, tehát Isten, mondjam azt, nem hízeleg neked. Tehát én, ha például most én egy parázna férfi vagyok, vagy egy hazug, vagy képmutató, tegyük fel, politikus vagyok, szélhámos vagyok, az embereket becsapom, akkor nekem a mindenható Isten nem fog hízelegni. Az teljesen biztos, hanem szembesíteni fog ő engemet az én bűneimmel, annak érdekében, hogy tisztulhasson meg a lelkem, hogy legyek szabad. Ezzel szemben én jó szakember vagyok, tehát fel jó IT-s szakember vagyok, vagy üzletkötő vagyok, marketinges vagyok, akkor én bemegyek egy céghez, és egy-kettőre eladom magamat, és az én szakértelmemért cserében én fogok kapni megbecsülést a főnökömtől, a munkaadómtól. És nekem ez jót fog tenni. Tehát nekem nem lesz semmi okom arra, hogy én szembesüljek azzal, hogy a lelkemet mennyire beszennyeztem a bűneimmel, a hazugságaimmal, azzal, amit tettem egész életemben, a paráznasággal, a huncutsággal, a gonoszságokkal, meg mindennel. Tehát nekem nem lesz semmi motivációm arra, hogy szembesüljek azzal, hogy az én lelkemet mennyire tönkrevágtam, mert van nekem megbecsülése. Az emberektől kapott megbecsülés behelyettesíti számomra az Istentől kapott megbecsülést, mert Isten is adja a megbecsülést, de azután, hogy én vágyom, hogy a lelkem megtisztuljon. Miután szembesültem a bűneimmel, és megtértem a bűneimből, nem egy valláshoz, sem hindú, sem kínai, semmi, sem katolikus, nem. Megtértem a bűneimből az élő Istenhez. Utána az Úristen adja nekem a lelki békét, az a megbecsülés. És ez a lelki béke, az a megbecsülés, amit a mindenható Isten ad, az olyan, hogy az minden körülmények között megbecsülés marad. Akár a börtönben is, akár az éhezésben is, akár a szegénység, nem csak a gazdagságban, nem csak a világ legfeljebb országaiban és városaiban, meg jó sok pénzben, meg kényelemben, hanem minden körülmények között megbecsülés marad. Például István, ő érezte Istennek a megbecsülését, és őt az sem zavarta, hogy őt halálra kövezik. Ő derűs arccal, szerettel hirdette az igazságot, kirendette az igazságot. Emberek, ez a megbecsülés. Tehát a munkahelyi megbecsülés mit helyettesít? Magyarul a lelki békét. A lelki békét, amit ad az Úristen az őt szeretőknek, a tisztességes embereknek, akik leszámoltak a bűneikkel, megszabadultak a bűneiktől. És nagyon sokan hova menekülnek a bűneik elől, a bűneik okozta lelkismeret furdalás elől, a külső megbecsülésbe. A külső megbecsülésbe, emberek. Ez az első dolog, amiről beszél ez a fiatal hölgy. Következő, minden olcsóbb, mint otthon. Tudjuk jól, hogy az ember megszerette a kényelmet, a gazdagságot, és mindent meg akar venni, meg akar vásárolni, mindent meg akar úgymond rendelni saját maga számára. Az ember szeret királyt játszani, és minél olcsóbb, például az európai gazdag emberek, magyarországi gazdag emberek elmennek Indiába, meg Kínába, meg Tajföldbe. Tajföldre, nem Tajföldbe, hanem Tajföldre, ahol királyi módon élhetnek, mert azért mégis Magyarországon több a pénz, mint Tajföldön. Ottan ilyen, most tudjuk jó, hogy ottan durván megy a prostitúció, ráadásul pedofília, tehát fiatalkorúakkal lehet közösülni nyugodtan. Magyarországi forintokat, Székelyföldről is többen járnak, ugye én beszélgettem ilyen emberekkel, akik ezt csinálták, ez a szexturizmust úgymond folytatták, vagyis mint turisták, ugye elmentek, hogy a romániai, magyarországi pénzből Tajföldön meg lehet venni olcsón a fiatalkorú lányt, és lehet vele közösülni. Tehát kinek fontos az, hogy olcsó minden, mint otthon? Annak, aki az örömét a vásárlásból szerzi, a vásárlás által szerzi. Következő pont, fontos nekik a véleményem. Az ember az, hogy ő többet gondoljon magáról, mint ami, neki fontos, hogy őt belájkolják, hogy az emberek megdicsérjék őt, hogy legyen fontos az ő véleménye, de Isten nem fog megdicsérni. Istennek nem fontos az én véleménye. Istennek az ő véleménye fontos, mert az ő véleménye élet, az ő véleménye gyógyulás, az ő véleménye egészség, az ő véleménye feltámadás. Istenem azt mondja, hogy gyere, mondd el a véleményedet. Isten azt mondja, hogy ha meghallgatod az én véleményemet, és befogadod, élni fogsz, sosem fogsz meghalni. Sosem. Ha a tested meghal, te akkor sem fogsz meghalni, mert az én gyermekem leszel az örökké valóságban, a mennyek országában. Tehát ugye, hogyha az ember szereti önmagát, szereti kis királynak érezni magát, ugye koronavírus identitás, tehát megkoronázzuk magunkat. Ha az ember kis király akar lenni, vagy kis isten itt a földön, akkor szereti, hogyha fontos az ő véleménye. Istenért például nem fontos az én véleménye. Ez furán hangzik, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy az ő véleménye, az abba békesség van, emberek. Pénz nélkül, tehát az Istennek a véleménye az olyan, hogyha én gazdag vagyok, akkor is örömöt okoz nekem, békességet, de hogyha szegény vagyok, teljesen leszegényedtem, és nincsen pénzem, akkor is örömöt okoz számomra az ő véleménye. Ilyen Istennek a véleménye. És az én véleményem pedig engemet bűnbe vitt, paráznaságba vitt, minden ocsmányságba belevitt, és nagyon sok fájdalmat okozott nekem és másoknak. A negyedik pont, mindig történik valami, mondja ez a fiatal hölgy. Kedves, nem tudom, hogy hívják, aranyos amúgy, tényleg aranyos kis jelenség, ez az igazság, szimpatikus. És tényleg teljes szívemből kívánom, hogy ez a fiatal hölgy is egyszer valahogy Isten őt érintse meg, és tapasztalja meg, hogy milyen a lelki szemeivel látni. Mert most ő, amit most ugye mutat, még fiatal, gondolom jó, a fiatalabb, mint én, amit ő mutat, az mind a külső, a testi szemeivel látja, az mind kívül van. Azonban, és igen, a lélek vágyik arra, hogy mindig történjen valami, és történik is, mert Isten nekünk megadja, hogy történjen mindig valami. Az Úristen nekünk megadja, hogy mindig történjen valami a mi lelkünkben. És ugye én sokszor elmondtam, hogy én is beártam a félvilágot, de olyan dolgokat, amiket tapasztaltam Istennel lélekben, olyant én korábban sosem tapasztaltam. De Isten ő megadja nekünk ajándékba, hogy mindig történjen valami, de azt mondja, hogy előbb tisztuljunk meg, hogyha a lelkünk tiszta, akkor mindig történik valami. Én megéltem az időutazást, megéltem a tér és az időutazást egyszerre, és olyan dolgokat láttam, amiket az én szemeim nem láttak. Olyan dolgokat láttam, amiket az a fiatal hölgy sem látott, mert azt nem láthatja meg az embernek a szeme. Mert azt mondja a próféta, hogy a mennyek országa, Istennek a valósága olyan, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Tehát nekem is éppen úgy szükségem van arra, hogy mindig történjen valami, de én vágyom arra, hogy az Úristen lelke által történjen valami. Mert én megcsinálhatom azt, hogy visszamegyek a bűnbe, vissza a paráznaságba, vissza az anyagiasságba, vissza mindenbe, minden bűnömbe, és utána meg elkezdek keményen dolgozni, hogy megvásároljam, hogy mindig történik velem valami. De Istennél ez történik mindenkivel. És Isten, mivel igazságos, ő adja a valamit, az, hogy mindig történik valami. Nem csak a gazdagoknak, hanem a szegényeknek is. De az az Isten, a földi Isten, aki a pénzistene, az csak a gazdagoknak adja, hogy történik valami. Azt mondja az ötödik pontban, hogy élő minden. Hát ez, amit úgy hívunk ugye modern nyelvezett, hogy illúzió, hazugság. Élőnek látszik. Nagyon sok ember van Székelyföldön, az én városomban, én is voltam ilyen ember, hogy akkor is mosolyogtam, amikor nem kellett volna, bohóckodtam, táncoltam, megjátszottam az életet, miközben súlyos belső problémáim voltak a lelkemben. Tehát az, hogy kívülről élőnek látszik, nem azt jelenti, hogy élő. Mert nagyon sok ember mozog, jár, kell, nagyon sok ember mosolyog, nagyon sok ember ölelkezik és táncol, de a lelke sír, a lelke fájdalomban van, mert súlyos bűnök terhelik az ő lelkét, amelyeket úgymond felnőttítették, paráznává tették. Hatodik pontban elképesztően modern. Hát igen, valóban modern. Megnéztem néhány videóját, kettőt összesen, egészen pontosan. Ennek a hölgynek is valóban modern minden, és igen, az élmény. Az embernek szüksége van az élményre. Ez így van. De mi lesz akkor, hogyha ha valaki megvakul, és többi nem fogja tapasztalni ezt a modern világot, és a lelki szemei nem nyíltak meg, mert nem kérte Istentől az ő lelki szemének a megnyitását, akkor mennyire lesz modern az ő élete? És milyen borzalmas fájdalmakat kell az ember megéljen, hogyha megszokta ezt a pezsgő valóságot, külső valóságot, és hirtelen tegyük fel, elveszti az ő személynek a világát, vagy a füleinek a hallását. Akkor már semmi sem lesz modern, hanem nagyon is fájdalmas lesz. A hetedik pont az, hogy a technológia teljesen átszövi az életünket. Hát erről már sokszor beszéltem, van is egy ilyen köznyelvben, hogy a technika ördöge. Jézus a Jelenések könyvében nem a technikáról beszél, hanem ő azt mondja, hogy a fenevad, a földből fejlődő fenevad. Többször elmondtam, hogy amit mi úgy hívunk, hogy technika, azt mi a földből hoztuk fel, a különböző érceket kibányáztuk, meg a műanyagot, kőolajat, mindent a földből hoztuk fel, és a tengerből fejlődő fenevad, a népek tengeréből fejlődő fenevad, az önmegvalósító ember, az önmegvalósító Ádám, aki Isten nélkül megmutatja Istennek, hogy ő Édent épít Japánban, Kínában, vagy akár Gyergyóban. Tehát a technológia az tulajdonképpen a fenevad, a földből fejlődő fenevad, ami rabulejti az embernek a tekintetét, az embernek a figyelmét kívülről, és azáltal elfogyja az ő belső valóságát, az ő belső világát, az ő lelki világát. És minél inkább átszövi a technológia az embernek az életét, annál inkább tompul az ő lelke, míg végül van egy olyan pont mindenki életében, aki nem, időben nem fordul meg ezen az úton, hogy átlépi a menthetetlenség küszöbét. Ennek a jelentése az, hogy a lelke már annyira eltorzul, hogy nem fogja tudni hallani egyáltalán Istent a lelkismeretén keresztül. Tehát a technika eszközei, a telefonok, a számítógépek, a képernyők és a sok külső látvány valósággal eltompítja az ő lelkét, eltorzul, kárt vall a lélek, kárba vész a lélek, vagy ahogy mondja a Biblia, elkározik a lélek. És tényleg remélem ez a fiatal hölgy is egyszer csak meglátja, és meggyőződésem, hogyha ő is egyszer úgy akár egy betegségben, vagy egy, amikor már nem olyan szép minden, ha elkezd imádkozni, teljesen biztos, hogyha a lelke nem torzul el teljesen a külső látványtól, mutatványtól, akár a paráznaságtól, akkor Istennek is kijelenti magát majd. Nyolcadik pont, mindent a telefonunkról irányítunk. Úgy igazából mi az elbukás az Édenkertben? Az Édenkertben az elbukás az, hogy az ember Isten akart lenni. Olyan leszel, mint Isten. És az ember megkívánta azt, hogy olyan legyen, mint Isten. Tehát Isten milyen? Ő Úr. Tehát ő is uralkodni akart. Azért mondták a magyar asszonyok és fehér népek a féreget, azért nevezték úrnak, urannak, mert tulajdonképpen ugye a házasság után már nem az Isten parancsol nekik, hanem a férj. Tehát a férfi az úr a házban, ugye. Tehát az ember szeret uralkodni, irányítani, kontrollálnia. Maga a megtérésnek egyik legfontosabb attribútuma az, hogy én megtérek a kontrollmániából, abból, hogy én irányítani akarjak. És visszahelyezem a kontrollt, sőt, kérem a teremtőmet az Úr Jézus Krisztus által, nem egy vallás által, az Úr Jézus Krisztus által, akiben Isten megmutatta magát, és akinek minden hatalmat megadott, és aki meghalt az én bűneimért. Tőle kérem, hogy vegye vissza az irányítást. Én már többé nem akarok irányítani, sem uralkodni, mert szinte belehaltam az uralkodásba. Emberek, ez a megtérés lényege. Az elbukás lényege az, hogy uralkodni akartunk, irányítani akartunk, és a megtérés, újjászületés lényege az, hogy Isten uralkodik az én életemben. Én már többé nem vagyok úr, hanem az Isten az úr. Ez az újjászületés lényege. Tehát nem akarok én már semmit sem irányítani a telefonról, nem akarok olyan helyen élni, ahol a telefonommal tudok irányítani. Most is tehet számomra a telefon, amíg Isten engedi, hogy készítsek ilyen tartalmakat és megosszam, azt meg fogom tenni, de nem akarok semmit sem irányítani, sem a telefonommal, semmivel, hanem szeretnék önfeled gyermek lenni, mert a felnőtti élet tönkretette az én lelkemet. 9. pont. Mindenhova arcfelismerő rendszerrel lépnek be. Hát ez, ugye ez a biztonság, az emberi biztonság, az ember által létrehozott biztonság. Tehát mindenhol nyomon vagyok követve, ugye elvileg mindenhol jelen vagyok, minden rendszerben, adatbázisban jelen van az én arcom, az én ujjlenyomatom, és mindenem jelen van. Tehát belőlem él a fenevad, úgymond, az a rendszer, a technika belőlem él, a tudásomat ellopja. Ez nagyon kényelmes, emberek, de nem üdvös, nem üdvös. Azt mondja a következő pontban ez a hölgy, hogy nem hiszi, hogy a rendszer kontrollál bennünket. Hát őt is kontrollálja. Tehát még engemet is. Én Isten gyermeke vagyok. Isten engemet újjászült, és neki is megadja ezt az ajándékot, mint mondtam. De még én sem mondhatom azt, hogy engemet egyáltalán nem kontrollál a rendszer. Valamilyen szinten kontrollál engem is a rendszer. És pontosan azáltal, hogy átadtam a kontrollt a rendszernek. Tehát figyelj meg, mi az, hogy megtérés Istenhez, a Krisztushoz. A megtérés Krisztushoz az, hogy én átadom az irányítást, a kontrollt a mindenható Istennek, Krisztusnak, azáltal, hogy az ő szavában bízok, és megtisztulok az én bűneimből. Mit jelent a megtérés az Antikrisztushoz? Azt jelenti, hogy én átadom a kontrollt, az irányítást az én teremtményemnek. Hallja ezt valaki? Tehát Istenhez fordulni, gyermekké lenni, Isten gyermekévé lenni azt jelenti, hogy átadom a kontrollt Istennek, Krisztusnak. Idézőjelben mondva az ördög gyermekévé válni azt jelenti, én voltam az ördög gyermeke, átadni a kontrollt annak a rendszernek, amit én hoztam létre. Technikai rendszernek, politikai rendszernek, vallási rendszernek. Érthető, emberek, hogy mi a lényege annak, hogy kinek a kezébe helyezi a kontrollt. Az emberek sokkal inkább megbíznak egy 100 emeletes tömbház tetején, felhőkarcoló tetején felépített körhintába, mint az élő Isten szavában. Tehát a kontrollt átadták az ő teremtésüknek. De én is tökéletlen vagyok. Hát mennyivel inkább az én teremtésem, emberek. Minden, amit az ember alkotott, minden tönkre fog menni. Minden vissza fog menni a földbe. Megvan írva a Bibliába. A szemünk láttára történik, hogy minden, amit mi hoztunk létre, az visszamegy a földbe. A földből fejövő fenevad vissza fog menni a földbe. És én átadtam a kontrollt a fenevadnak. Tehát az én lelkem is, az én létezés tudatom, az én létérzetem visszamegy a földbe, a seholba, a pokolba, emberek. Mert én átadtam az irányítást, a kontrollt annak a rendszernek, amit én hoztam létre. Ahelyett, hogy én visszaadtam volna a kontrollt teremtőm kezébe, ami nem kötelező. Pokol azért van, mert Isten senkit nem kötelez arra, hogy visszaadja az élete fölött az irányítást az ő kezébe. Az Úristen, az ég és a föld teremtője, a menny teremtője nem kötelez senkit sem arra, hogy visszaadja az élete fölött az irányítást, a kontrollt az ő kezébe. Ez itt van pokol. Ő megad minden eszközt, minden lehetőséget, megadja az igazságot, szembesít a bűneiddel, meg is bocsátja azokat, el is veszi azokat, tisztává tesz, gyermekké tesz, megad neked mindent, de nem fog kényszeríteni téged arra, hogy visszaadd a kontrollt az ő kezébe. Aki visszaadja a kontrollt az ő kezébe, önként, szabad akaratából adja vissza. És ezek Isten gyermekei. 14. pont, biztonságos élet. Azt mondja, hogy senki sem jut be az ő otthonába, de még csak a környékére sem. Tehát ezt mondtam ugye a videó elején, hogy az általunk elképzelt biztonság az, hogy mi biztonságosan csinálhatjuk azt, amit mi akarunk, de amit én akarok, az a halálba visz emberek. Az én akaratom a halálba visz. Legyen meg a te akaratod, mert az életre visz. Erről szól a mi atyánk, az ima. Érthető? Tehát amit én biztonságnak hiszek, hogy senki sem jön be, hogy igazából az én otthonomba bejöhet akárki, az ajtó sincsen bezárva, akit Isten beenged, az bejön. A tolva is bejöhet, hogyha Isten beengedi. Ha valaki nekem ártani akar, de Istennek nincsen áldása, annak az embernek annyi, az teljesen biztos. Nem nekem akar ártani, nem Istennek. Tehát az én otthonomnak a videlmezője, a mindenható Isten. A mindenható Isten. Azonban velem az én életemben történnek olyan dolgok is, amiket nem szeretek, amelyeket Isten megenged, hogy megtörténjenek, hogy én szembesüljek a bennem lévő mocsokkal, tisztátalansággal. Tehát a biztonság, amit az ember biztonságnak nevez, tulajdonképpen az arról szól, hogy én biztonságosan csinálhatom azt, amit akarok, zavartalanul és biztonságosan, de amit én akarok, az engemet megöregít, meggyengít, megbetegít és megöl emberek. Ki akarja ezt a biztonságot? Következő pont. Fizethetsz az arcoddal és a tenyereddel is. Hát ez sajnos sokkal többről szól, mert a legtöbb ember a lelkével fizet, nem az arcával és nem a tenyerével. A lelkével fizet. Többször beszéltem a fenevad bélyegéről korábban. Azt mondja Jézus, hogy a fenevad bélyege az, aminélkül se nem vehetsz, sem el nem adhatsz semmit. Tehát sajnos még az arcunk is lehet a fenevad bélyege. Olyan értelemben, hogy az én arcom az elbukott emberi gondolkodás, a technológiának a vívmányait, dicsőit is azt tükrözi, és nem Isten dicsőségét. Az én kezem hiába való dolgokért dolgozik, mulandó dolgokért dolgozik. Így vettem fel a fenevad bélyegét az én kezemre, hogy az én kezemmel, a tenyeremmel, a pénzt fogdosom, pénz ütögetek. Bármit csinálok, a motiváció a pénz, és nem pedig az önzetlenség, és nem pedig a szeretet. Emberek, ezek borzalmas dolgok, és tényleg én ezt féltőn mondom, amit mondhatok, és fohászkodom a szívemben, hogy ez a lány is, az ő kedves párja is, és mindenki, aki ezt hallja, kapjon Istentől látást, hogy értse meg, miről van szó, imádkozzon, mert Isten neki is segít. Olvassátok az evangéliumot, nem kell semmilyen vallás. A mai vallások elkorultak, az összes. Összes el van korulva. Olvassátok az új szövetséget, négy evangéliumot, a Biblia új szövetségi részét. És aki kér Istentől látást, az meg fogja kapni, és fogja érteni, hogy mi a fenevad bélyege. A fenevad bélyege a homlokomon, az a fenevad bélyege a gondolkodásomon. Az én gondolkodásom el van torzítva. A tudás fája által. Én embereket követek, és nem Istent. Az, hogy felvettem a fenevad bélyegét az én honlokomra, azt jelenti, hogy én emberektől tanultam meg gondolkodni, és nem Istentől. Például, mit jelent az, hogy felvettem a fenevad bélyegét az én honlokomra? Láttam olyan filmeket, olyan tartalmakat az interneten, különböző filmekben, amelyek megváltoztatták az én gondolkodásomat, az én stílusomat. Tehát felvettem a fenevad bélyegét. Ezek a tartalmak emberek, bűnös emberek által voltak készítve. Tehát felvettem, én filmek által tanultam meg paráználkodni, csábítani, hogyan kell csajokat elcsábítani, hogyan kell táncba vinni őket, hogyan kell velük közösülni, hogyan kell őket megrontani, és így tovább, és így tovább. Így vettem fel a fenevad bélyegét a homlokomra. És hogyan vettem fel a fenevad bélyegét a kezemre? Úgy, hogy amit én a homlokomban, az agyamban gondoltam, azt meg is cselekedtem. Az én kezemmel meg is cselekedtem. Azt mondja, hogy az ő iskolájukban is van robotika és AI szakkör, tehát mesterséges intelligencia szakkör, és a gyermekek imádják azt. Tehát ő mondja ki a saját ajkaival, hogy a gyermekek imádják a fenevadat. Ahogy mondja Jézus Jelenések könyvében, hogy az emberek imádták a fenevadat. Tehát imádjuk a saját teremtésünket. A saját teremtésünket imádjuk. Nem Istent imádjuk, nem tőle kérünk látást, nem tőle kérjük a megbékélés ajándékát, hanem imádjuk a saját teremtésünket, már a gyermekek is imádják a fenevadot, a technika vívmányait. 14. pont. A robotok megkönnyítik az emberek munkáját. Azért nem veszik az emberek munkáját, hanem megkönnyítik az emberek munkáját. És a szolgáltatást is egy következő szintre emelik. Igen, emberek, itt a legdurább az egészben, hogy a szolgáltatás ugye most már robotokkal működik. Tehát engemet, az én összes testi igényemet, ami kívülről lett belém programozva, kívülről a képernyők által, kiszolgálja a robot, feltéve, hogyha van pénzem. De pénzem csak akkor van, hogyha én a lelkemet adom a pénzért, a mammonért. Ha én pénzért dolgozok. Több mint 10 éve nem dolgoztam pénzért, és ha Isten megsegít, akkor nem is fogok. Én azt mondom, mindenki csinálja ezt. Mindenki csinálja azt, amire őt Isten hívta. Ha valakit Isten megszabadít a pénztől, vagy a pénzfüggőségtől, csinálja azt. Mindenki csinálja úgy, ahogy Isten mondja neki. Valaki dolgozik pénzért, de szabad. Valaki nem dolgozik pénzért, de nem szabad. Ilyen is van. Tehát a lényeg az, hogy a szolgáltatás, ugye, az most már robotok által történik. Tehát nem kell egymás szemébe nézni, nincsen szükség önzetlenségre, a robotok minket teljesen kiszolgálnak, ami azt jelenti, hogy az igazi erény, ami értelmet ad az életünknek, a szeretet, arra már nincsen szükség. Pénzre adjuk oda az életünk, mert mi a te lelked? Mi a te lelked? A te lelked, a te időt és a te energiát, ez a kettő, ez a te lelked. Képletesen. A te lelked mit van neked ebben az életben? Van neked időd és energiát. Az időt és az energiát oda kell te add, hogy legyen pénzed, hogy a robotért kiszolgáljon, hogy te Istent játsz magadnak. Te király legyél a te kis királyságodban. Tehát a robotok felszolgálnak minket, kiszolgálnak minket, hozzák az ételt, mindent megcsinálnak. Tehát nekem nincsen szükségem arra, hogy engemed egy ember szolgáljon ki, és én egy másik embert szolgáljak alázattal és kedvességgel. Nincs erre most már szükség, mert a robotok kiszolgálnak minket is. Ezáltal ki van iktatva teljes mértékben a szeretet, és azáltal megszűnt az élet értelme. 15. pont. Önvezető autóbuszok. Hát ez most akkor mondjuk azt, hogy minket nem a technika kontrollál. Hogyha annak az autóbusznak, mit tudom én, egy hiba történik az irányításában, akkor egyszerre 50 embert lemészárol az autóbusz. Skandináviában az analóg rendszerről átálltak a digitális rendszerre, ami a vonatok irányítását illeti. És most állnak vissza a romániai mintára, állnak vissza, azt hiszem Svédországban, a régi rendszerre, az analóg rendszerre, mert sokkal több a baleset, amióta a mesterséges intelligencia irányítja vonatokat. Tessék! Vigyázzatok, a mesterséges intelligencia becsap, a halálba visz, és a kározatba. 16. pont. Mérnöki csodák. Magas épületek, körhinta az épület tetején, meg ilyenek, feljukarcolók. Igen, emberek, a külső által mi ki vagyunk vívva a külvilágba, de a külvilág el fog veszni. Kínában hatalmas katasztrófák történtek az elmúlt években is, folyamatosan történnek. Olyan volt, hogy Kínában egyszerre 2 millió ember halt meg. 2 millió ember. Az istentelenségnek következtében. Mert többször elmondtam, hogy Isten nem akarja az embert elpusztítani, de azt sem akarja, hogy biorobotok éljenek a Földön. Szeretet nélkül való biorobotok. Termelő-fogyasztó biorobotok. Isten nem akarja ezt. És ezért, amikor az ember átlépi a menthetetlenség küszöbét, amikor a szeretet teljesen kihűl belőle, azt mondja Isten, hogy ennyi volt. Mostanig élvezkedtél, vége mindennek. Nem számít sem a kor, sem az évek, sem a pénz, semmi nem számít. Véget ír az életet a Földön, de a lelked nem hal meg. Többször mondtam, hogy a kározat azt jelenti, hogy a lélek, hogyha nem szabadul ki a test rabságából, végig kell szenvedje a test rothadását. Tehát nem tud kijönni a testből. Nem tud elvonatkoztatni a testtől. Ez a kározat, emberek. De hogyha az embernek a lelke egész életében a testért élt, a földjekért élt, a rothadókért élt, hogyan tudnak kijönni a testből? Sehogy. Lehetetlen. Lehetetlen. És az, hogy mérnöki csodák, meg magas épületek, meg technika dolgai, ugye vívmányai, erre mondja Jézus, hogy az emberek álmékodának, hogy kicsoda vagy micsoda hasonló a fenevadhoz. Az emberek a szemeik után álmékodnak, és nem pedig a belső lá, mert én is álmékodok. Régebb álmékodtam, akkor felmentem a Himalájába, voltam Amerikába, voltam különböző helyeken is, álmékodtam, hogy milyen szép helyeken vagyok is, mire képes az emberi technika. De ez nekem nem hozott lelki békességet. Most pedig álmélkodok, hogy mit tesz az Úristen az én lelkemben. Mit tesz az Úristen, amikor beszélek az evangéliumról, és emberek meggyógyulnak, fizikailag, tehát testi gyógyulást is kapnak, a lelkük pedig megszabadul a bűnöktől, akkor is álmélkodok, hogy gyermekké teszi a kemény szívű felnőttet a mindenható Isten. Na azon álmélkodok, és nem pedig a mérnöki csodálkon emberek. 17. pont. Az élet kényelmes. Igen, a test kényelmért megadunk mindent, még a lelkünket is. Az élet Romániában nem volt kényelmes, Erdélyben, a régi rendszerben. Szorongatás alatt voltunk, de az emberek lelke sokkal tisztább volt. Volt vendégszeretet, volt önzetlenség, volt szolgálatkészség, és volt minden, ami tényleg Istentől való. Most van pénzünk, vannak hatalmas lakásaink, de nincs Isten tisztelet, nincsen Isten figyelem, nincs Isten szeretet, nincs ember szeretet, mert hisz pénz kell csak, és a pénzen mindent megvásárolunk. Nincsen szükség arra, hogy segítsünk egymásnak, mert a pénz megad mindent nekünk. 16. pont. A modern tervezés az emberek kényelmét és jólétét szolgálja. Igen, az ember kényelme, a test kényelme és jóléte teszi tönkre teljes mértékben az embernek a lelkét. Az Úristen nem arra hív minket, hogy mi jól érezzük magunkat az édenen kívül Bábelt építsünk, tornyokat építsünk, hanem arra hív, hogy Attila, meg mindenki, gyertek vissza hozzám, gyertek beszéljünk, megbocsátom a bűneiteket. Testé lettem Jézus Krisztusban, és végig szenvedtem az összes megaláztatást, kínokat és mindent. Érettetek? A bűnösök helyett, hogy a bűnösök ne kelljen elvesszenek. Ő meghalt értünk, hogy mi ne kelljen meghaljunk a bűneinkbe. Gyertek vissza, nem kell édent építeni édenen kívül, csak lássátok meg, hogy miben vagytok. És hogyha meglátjátok, akkor gyertek vissza hozzám, mint a tékozló fiú, és én megbocsátok nektek. És gyermekeimmé fogadlak. Ez a lényeg az evangéliumnak, emberek. Lukács evangéliuma, 15. rész, 11. bekezdés. Egy embernek van a két fia, és mond az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyonodból rám eső részt, és az megosztál köztök a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt, megtapasztalt mindent, mindent letapogatott, mindent megnézett, mindent meghallgatott. Csak élvezte az életét, és elpalta az összes vagyonát, elpalta az élet idejét, az élet erejét. Minek utána pedig mindent elköltött. Támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Érezte a lelkében, hogy éhezik az ő lelke, megvan minden, megkapott, van pénze, vannak élvezetek, megkapott mindent, amit el tud képzelni, de az ő lelke éhezik, éhségben ott az ő lelke. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Tehát ő a disznók moslékát is megette volna, de még az sem jutott neki. Nagyon sokan próbálják megtölteni az ő gyomrukat, az ő lelküket, a vala moslékkal, amit kínál számunkra a közösségi média, a képernyők kínálnak számunkra, a Facebook, a TikTok, az Instagram, a YouTube, és érezzük azt, hogy továbbra is éhesek vagyunk. Tehát megesszük a moslékot, de érezzük, hogy valami nem stimmel, de nem mindenki érzi sajnos ezt. Aki érzi, az megmenekülhet. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, igazi eledelben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a tulkot, a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett Kínában, Indiában, Tibetben, Amerikában, mindenhol bajongott, kereste a boldogságot, de nem találta, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadozni. A nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszorítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az, az pedig mondanéki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mond atyának, imé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot, azt pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Emberek, a tékozló fiú nem tett semmi különlegeset, nem szerzett pénzt, nem akarta megvásárolni az apjának a szeretetét, a megbocsátását. Nem hízelget neki, semmit nem tett, hanem egyszerűen csak elmondta azt, amit meglátott. Megvallotta az ő nyomorúságát, az ő bűnét. Csak annyit mondott, hogy atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, ha netán magadra ismertél az ő történetében. Neked sem kell más tenned. Nem kell egy újabb vallás, egy újabb szekta, nem kell semmi. Csak annyi, hogy mondd ki azt, amit látsz a te szíveddel, és talán a mindenható Isten, a mennyei atya válaszolni fog, megbocsájt, és ad neked új ruhát, elveszi a koszos ruhádat Jézus vérért, és ad neked új ruhát, tiszta ruhákat, örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!